Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délelőtt Márk evangéliumának 13. részéből fogjuk az igét olvasni. Márk evangéliumának 13. részének első 13 versét. Ez a kijelölt ige szakasz. Mikor pedig a templomból kiméne, mondta néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek. Jézus pedig felelvén mondta néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem maradt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala a templommal átellenben, megkérdezték őt magukban Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, mikor mindezek beteljesednek? Jézus pedig felelvén néki kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul őnékik. De előbb hirdetetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Halálra fogja pedig adni majd testvér a testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy olvashatjuk ezeket az igéket, és én megvallom előtted, hogy sok minden homály van előttem ezekben, és sok mindent kevésbé értek, és ezek az idők is úgy rejtve vannak előttünk. Mégis arra kérlek, hogy amit mondani akarsz, azt mondd el, úgy, hogy értsük. Úgy, hogy az a szívünkhöz szóljon, úgy, hogy az megmaradjon bennünk, és az életünk részévé váljon. Amen. Ismerős igeszakaszt olvastunk fel, testvérek. Szerintem mindenki nagyon jól ismeri ezt a kis részt, sokszor elolvashattuk már életünkbe. De viszont szerintem egy olyan ige szakasz, hogy amennyire ismert, annyira nehezen érthető. Nagyon világos dolgok vannak benne kijelentve, de mégis van benne egy sötétség és homály, és nem is kívánkozom ennek a megmagyarázására, csak hogy jelzésképpen mit értek én benne, úgy sötétségnek, meg megfoghatatlan dolognak, az, hogy igazából itt három esemény van összesűrítve ebbe a 13 versbe, vagy még az elkövetkezendő végig a fejezetben, meg a következő fejezetben. Ez a három esemény egyrészt a Jeruzsálemnek a pusztulása, ami megtörtént körülbelül 70-ben. Aztán a másik esemény Jézus visszajövetele. A harmadik esemény pedig a világ vége. Ez mind úgy egybe van. De a profétikus nyelvezet alapján ezt nem nagyon lehet szétválasztani. Ha valaki megkísérelné, szétboncolgatna, hogy na, ez erre vonatkozik, vagy ez arra vonatkozik, valószínűleg kudarcba fulladna és kárt vallana ezzel a próbálkozásával, mert nem nagyon lehet ezt szétválasztani. Mind a három esemény, amelyikről szó van, valamilyen szinten a végidőknek az eseménye, vagy valamilyen korszaknak a befejező eseménye, és hasonló jelek fogják követni őket. Ami viszont biztos, ami megvolt, hogy 70-ben lerombolódott a templom, a zsidó templom Jeruzsálembe. Nagyon érdekes dolog, egy kicsit utána olvasgattam. A templom lerombolása előtt körülbelül 5 évvel a zsidók kiadtak egy pénzt. Ők verették a jeruzsálemi sekel, azt hiszem ez volt a neve, és egy virágzó gránátalma volt rajta, egy olyan gránátalma ág, három ágú volt ez a gránátalma ág, és rajta volt a virág is, és rajta volt már a gyümölcs is. Milyen szép jelkép. Főleg, hogyha megértjük, hogy miért volt ez rajta, ugyanis a pénzérme másik oldalán pedig egy alef volt, vagyis egy egyes. És azért csinálták ezt a zsidók, azt mondják, na most lerázzuk a római igát, és most kezdődik nekünk az igazi időszámítás. Ott elkezdték számítani a pénztől kiadott pénznek a kiadási évétől az időt a zsidók. Na hát, 10 év se telt bele, és kiadtak egy másik pénzt, de nem Jeruzsálemben, hanem Rómában. Titus Vespasianusnak a diadalmas júdai hadjárata emlékére. Ezen a pénzérmén ott volt a császár képe az egyik oldalán, a másik oldalán pedig ott volt egy pálmafa, ami Júda tartományát jelentette, ott volt egy hátrakötött kezű férfi és egy síróasszony rajta. Milyen érdekes, ugye, testvérek? Az Úr Jézus mindent megmondott előre, a zsidók erre nem figyeltek. És aztán mégis az ő szava teljesedett be. Nagyon érdekes volt ez a jeruzsálemi ostrom, meg a zsidóknak a földjének a leigázása. Testvérek, több hónapig harcoltak, az csak oda, hogy bemenjenek Jeruzsálembe. Több hónapig. Kivágták Jeruzsálem körül az összes fát, csak azért, hogy feltölthessék a talajt. És óriási ostromgépekkel vették körül a várost. 50 000 fős római sereg ment csak az egyedül a város ellen. 50 000 fő. Békésnek a rakossága, ha jól tudom, 20 000 fő. Békés Csabának 60-valahány 1000 fő. 50 000 fő ment a város ellen. Egy hónapig csak az első falat vették be, 3 városfal volt. Egy hónapig csak az első fal ellen harcoltak, még végre sikerült bejutniuk, és aztán a következő falig még eljutottak, az még plusz 2 hét volt. Ott elakadtak, mert egyszerűen nem vitte a kőtörőgép a falat. Ott már nagyon érdekes volt, mert onnantól kezdve a templom volt. A templom udvarhoz, mikor beértek, biztosan olvasták meg, megfigyelték már a testvérek, hogy hogyan következtek a dolgok. Templom külső része mindenütt réz volt, meg bronz. Ahogy beljebb ment az ember, minden ezüst volt. És legbelül a templom meg arany volt. Úgy hívták, hogy az aranyház. És nem bírták már az ezüstöt se áttörni, testvérek, a kőtörőkkel, ezért fel kellett, hogy gyújtsák az ezüst kapukat. Égett az ezüst. Josephus Flavius szemtanú volt, nagy történetírót lehet tanulni róla az iskolában. Szemtanú volt, azt mondja, hogy csurgott az ezüst a falakról. Csurgott, és végül úgy tudtak bemenni, hogy lerombolták ott az ajtókat, betörtek, és ott voltak a zsidók. És azt mondta, úgy írja le a szemtanú, hogy amikor betörtek a templom első udvarába, a zsidók leálltak a harca. Ott voltak, kiesett a kezükből a fegyver, ott voltak, és lemerevedtek. Nem tudták, hogy most mi lesz. Egyszerűen eszméletüket vesztették, mert tudták, hogy most már a templom jön. És amikor látta Titus, hogy milyen ez a templom, milyen gyönyörűséges, kívülről aranyház volt, akkor azt mondta, hogy ezt nem szabad lerombolni. Ezt nem szabad lerombolni, mert ez legyen a dicsőséges nagy római birodalomnak az égköve. Ez a dísze legyen a római birodalomnak. Emberek pusztulhatnak, de a templomra vigyázzatok. Igen ám, de testvérek, akkora antiszemitizmus volt akkor is a római katonákban a zsidók ellen, hogy már ilyenkor, mikor kiadták, mert Titus kiadta a parancsot, hogy oltsák el az ezüst kaput, oltsák el a tüzeket, ahol égettett a dolgok, és az a katonák már nem foglalkoztak a parancsnoknak a szavával. Nem féltek a büntetéstől. Valami elvakult láz hajtotta őket belülről, csak törtek, zúztak, ölték a zsidókat. Még végül odáig nem jutottak, hogy parancs nélkül, mindenféle meghatalmazás nélkül az egyik katona ráállt a másik katonának a nyakára, és bedobtak az aranykapunát egy tűzcsóvát. És itt vége volt mindennek. Ez megpecsételte a templom sorsát. A császár, az ottani helytartó, aki vezette a hadjáratot, Titus Vespasianus, egyből oda küldte az embereket, oltsátok a tüzet, meg kell menteni, senki nem hallgatott rá, testvérek, senki nem hallgatott rá. Mint hogyha az isteni szónak eleve elrendelt, meg kell lenni, le kell rombolni a templomot. Aztán amikor látta Titus, hogy itt menteni nem lehet semmit, azt mondja, szeretném még egyszer megnézni, milyen a templom belülről. És Titus, a római vezér, bement a jeruzsálemi templomba. És a leírások szerint azt mondta, hogy olyat látott, sok jót meséltek róla, meg sok mindent hallott a templom, de azt mondta, hogy az sokkal jobb volt annál. Sokkal több volt az annál, amit ott bent látott. Káprázat volt, így írták le a történetírók, és végül is leégett az egész. Az arany folyt be a kövek közé. Mindenütt csurgott az arany, és a katonák a fegyvereikkel szétszették a templomot. Nem volt kis munkatestvérek, mert a templom, kikerestem, 12 méter x 6 méter x 4 méteres kövekből épült fel. És a templomot szedték szét darabokra, testvérek. Azért, mert azt gondolták először is, hát arany is kell nekik, ami ugye csurgott be, másrészt meg azt gondolták a katonák, hogy ha kívül arany, milyen lehet belülről. Ugye? Testvérem, hogyha a te életed kívülről szép, milyen lehet belülről. Ha a testvérem, a te szíved belülről, kívülről, csúnya, milyen lehet az belülről. Gondolkozzatok el rajta. Miért mondtam el ezt a templommal kapcsolatban? Azért, mert ahogy gondolkoztam itt a templomról, testvérek, akkor azt láttam, hogy valamiképpen a templom sorsa az nagyon összefügg a mi sorsunkkal. Olyanok vagyunk mi, mint a templom, ugye? Hát valahol írja is Pál apostol, hogy ti testetek a Szentlélek temploma. Mi személyesen is olyanok vagyunk, mint a templom. De nem csak személyesen vagyunk olyanok, mint a templom, hanem mint gyülekezet is olyanok vagyunk, mint a templom. Hát akár tetszik, akár nem, ez így van, mert a Szentírás mondja, mi vagyunk Istennek a temploma, mi vagyunk Istennek a házanépe. Péter apostol azt mondja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá. Így van, így van, lelki házzá. Milyen szép kimondani, mi vagyunk Istennek a lelki háza, mi vagyunk Istennek a temploma. És mikor ezeken gondolkoztam végig, testvérek, akkor az is úgy eszembe jutott, hogy hogyan kerülhetjük el, hogy olyan sorsra jusson a saját életünk, vagy a gyülekezetünk élete, mint jutott a jeruzsálemi templomé. Ugye milyen szép volt a jeruzsálemi templom? Én megpróbáltam szép szavakkal elmondani, egy költőnálam sokkal szebben el tudná talán mondani, vagy a hiteles történetírók, de talán így is azért érzékelhetjük, hogy gyönyörű és nagy lehetett. Istennek a lelki háza sokkal szebb, testvérek. Egy hívő ember sokkal szebb, mint a jeruzsálemi templom volt, testvérek. Sokkal ékesebb egy hívő ember, mint bármilyen templomot építhetett volna Heródes, mert ezt a templomot, amit leromboltak, az nagy Heródes építette föl, vagy Salamon. Annál is sokkal szebb, testvérek, egy hívő szív. Egy olyan hívő szív, akinek a belsejében Jézus Krisztus lakik. Annak kívülről is sokkal szebb az élete, mint valaha volt kívülről a jeruzsálemi templom. És belülről még ékesebb. És azok ragyognak, mint a csillagok, testvérek. Tündökölnek a sötét világba. És ezért én úgy gondolom, testvérek, hogy meg kell vizsgáljuk, hogy nem fogunk arra a sorsra jutni, mint a jeruzsálemi templom. Mi volt a baj forrása Jeruzsálemben? Mi volt a baj forrása Izraelben, hogy mégis le kellett rombolni azt a templomot? Hát megmondom őszintén, hogy ez volt a bevezető, és amikor elkezdtem készülni, akkor azzal a mondattal szembesültem legelőször, amit most fogok mondani. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, mármint Jézus, a templom átellenében. Amikor elkezdtem ezt az igét olvasni, testvérek, itt megakadtam, és nem tudtam tovább menni. Jézus ott ül az olajfák hegyén. Ott ül Jézus az olajfák hegyén, pár száz méterre van talán Jeruzsálemtől, és szembe vele a templom. Jézus miért nincs a templomban? Miért nincs Jézus a templomban? Tudják, testvérek, mikor még nem volt Izraelnek temploma, hanem a frigyládát a szent sátorba tartottak, olvastam erről egy könyvet, a szent sátornak minden utolsó cérna szála is talán Jézus Krisztusra mutatott rá. Minden bojtocska, minden kis csengő, minden kis gránátalma minta, minden Jézus Krisztus dicsőítette. Minden rámutatott a tökéletes áldozatra, az Isten szentjére. Minden érte volt, az ő művére, az ő életére, mindenre be lehetett azonosítani. Én azt gondolom, ugyanígy volt ez a jeruzsálemi templomnál is. Minden Jézus Krisztusra mutatott rá. És milyen szomorú az, mikor ott van valami, és éppen amire rámutat, az nincsen ott, hanem ott van mellette. Azt hiszem, ez volt a baj forrása, testvérek. Jézus Krisztus nem volt a templomban. És testvérek, ez a mi életünknek is a nagy krízise, és a mi bajunknak a forrása, ha Jézus Krisztus nincs benne a templomba, ebbe a belső templomba. Ha Jézus Krisztus ott nincs bent, ha bent van, akkor minden rendben. Ha Jézus Krisztus nincs a szívben, minden bajnak a forrása ott kezdődik. Ugyanez, amit én felolvastam, ez csak egy szép illusztráció, hogy Jézus kint ül az olajfák hegyén a templommal szembe. De erről a Szentírás Ószövetségében azért pontos leírás is van. Például Jeremiás és Mikeás így ír róla. Azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erős, erdős hegyé. Miért mondta ezt Mikeás meg Jeremiás? Azért, mert úgy éltek a papok, ahogy éltek. Úgy élt a nép, ahogy élt. Milyen áldozatokkal áldoztak? Mennyire becsülték meg az Úrnak a testét? Mennyire becsülték meg az áldozatot? Mit foglalkoztak ők az özvegyel, meg a nyomorulta, meg a szegénnyel? És ilyenné lett a templom hegye. És testvérek, valahol itt kezdődik a mi nagy bajunk. Jézus Krisztus nincs a szívbe, azért, mert kiszorul onnan. Testvérem, neked a szívedben ott él még Jézus Krisztus. Benne él a szívedben Jézus Krisztus, vagy már kiszorította onnan valami? A mohóságod, a kabzsiságod, szép szóval a leleményességed. Mi az, ami kiszorítja Jézus Krisztust a szívedből? Van ilyen eset is, de van olyan eset is, mikor Jézus Krisztus be sem mehet a szívben. Hétfőn voltam Miskolcon a tanítványaimmal, és autóval jöttünk haza hajnal 2-kor, egy koncert volt, és feltettem nekik a körkérdést, hisztek-e Istenben? Ott ültünk öten az autóba, én meg a 4 tanítványom, és hiszünk. Mindenki hitt. Ebbe egyek voltunk. Na mondom, akkor teszem a következő kérdésemet. Na és hiszitek-e, hogy a Biblia Isten szava, és hogy Isten olyan, ami ennek a Biblia állítja? Itt már megindult a hümmögés. És megkérdeztem aztán a következő kérdésemet is tőlük, hogy és mikor akartok ennek a végére járni? Hogy igaz vagy nem igaz a Biblia? Mert az életetek függ tulajdonképpen ettől, hogyha hisztek Istenben. Erre aztán már nem volt semmi válasz, egy kicsit úgy levezettük a beszélgetést, de hát ott nem akartak válaszolni, én meg többet nem erőltettem őket. De tudják, testvérek, valahol itt van a mai kereszténységnek, meg nekünk is a nagy hívánk. Hiszünk? Hát hogy ne hinnénk? De mikor valami mellett ki kell állnunk, valami mellett élesen, egy határvonalat kell húznom, hogy én ebbe hiszek. Az már nem megy. Nem merem kimondani az igazságot. Nem merem elkötelezni magam. Inkább igazodok másokhoz. Inkább úgy, hogy meg ne sértsem a másikat. Hát inkább úgy, hogy a másnak is egy kicsit megfeleljek. Azért, hogy nehogy valami baj legyen. És lehet így élni, testvérek. Lehet. Tudjátok, hogy testvérek, mi lesz ennek a sorsa, ha így éltek? Mindenkinek meg akartok felelni. És igazából soha nem kötelezitek el magatokat igazán Krisztus mellett. A lelkiismeretetek és a szívetek lesz ennek az ára. Minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert onnan indul ki az élet. És tudom, testvérek, hogy itt nem vagyunk egyforma lelki szinten. Valaki valószínűleg 20 éve hívő, többre jutott, mint én. Valaki, aki 10 éve hívő, az lehet, hogy nem jutott annyira, mint én. És én se tudom, hogy igazából hányan áll nálok, Isten tudja, mert ő vizsgálja meg a szívemet. Testvérem, egyetlen egy dolgod van, és nekem is egy dolgom van, amire eljutottál hitben, abban meg kell, hogy maradjál, mert Isten csak azt fogja számon kérni. Nem azt fogja rajtad számon kérni Isten, amiben a testvéred, aki 50 éve hívő eljutott, mert te még nem tartasz ott tőle, csak annyit fog számon kérni. De annyit kőkeményen számon fog kérni tőle, testvérek. És nem annyit fog tőled számon kérni Isten, mint a 1-2 éve hívőn, hanem nálad annál sokkal többet fog már számon kérni. És neked meg kell felelned, meg kell tartanod a jó lelkiismeretedet. Testvérem, hogy állsz a lelkiismeret dolgával? Mit teszel akkor, amikor a lelkiismereted megszólal? És mondja, hogy hát ezt meg kellene tegyed, és nem teszed, mert azt mondod, ő se teszi, az a testvérem se. Vagy azt mondja a te lelkiismereted, hogy ezt bátran megteheted. És azt mondod, nem teszem meg, mert az a testvérem nem teszi. És megoldod a lelket magadba. Hogyan állsz meg, testvérem, Isten előtt? Hogyan állsz meg? Hogyan fogsz elszámolni a te lelkeddel? Isten előtt kell, hogy elszámolj a lelkeddel. Soha nem fogom szerintem még élek elfelejteni azt, amikor a kislányunk megszületett, első gyermekünk, és elolvastunk előtte egy pár könyvet, kaptunk néhány tucat testvéri tanácsot is hozzá, és mikor ott volt hát Erika tudja a legjobban meg, mikor ő hozott haza minket a kórházból, ott voltunk, és ott álltunk lemerevedve. Azt se tudtuk. Erika is azt mondta, hát nem láttam még Andit ilyennek sohasem. Hát ami bennünk volt, az kiült az arcunkra. Hát ott volt egy gyerek, a sírt, és akkor mit kell csinálni? Fogalmunk se volt, és testvérek, hát aztán tettük a dolgunkat, növekszik a gyermek, De hát olyan sokat jelentett, testvérek, az, mikor az Úr úgy megszólított, hogy tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Ezt adta az Úr gyermeknevelési tanácsként. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Ezt szerint próbáltunk járni. Hitben próbáltuk tenni, amit teszünk, és jó lelkiismerettel, amire a lelkiismeretünk tanított, ami lelkiismeretünk vitt rá. És aztán, testvérek, jó volt ebben járni. És amikor éled az életedet, akkor is megtartod ezt? Megtartotta a hitet és a jó lelkiismeretet. A szerint jársz, testvérem. És tudd meg, még azt is hozzáteszem a lelkiismerethez, hogy a lelkiismeret az változik. Az nem olyan, hogy te ilyen lelkiismeretű vagy, meg olyan lelkiismeretű vagy. A lelkiismeret az azzal együtt változik, ahogy egyre haladsz együtt Krisztussal. Ahogy járod a te hívő életedet, éled a te életedet, a lelkiismereted egyre érzékenyebbé válik. Egyre kifinomultabbá válik. Ha ugyanolyan a lelkiismereted, mint egy hónappal ezelőtt volt, vagy egy évvel ezelőtt volt, bajba vagy, testvérem. A lelkiismeretednek változnia kell. Krisztushoz kell változni a testvérek. Mit teszel akkor, mikor hallod a szent igét? Mit teszel akkor, mikor megindít egy-egy ige hirdetés? Mit teszel akkor, mikor megindít egy-egy ige vers, amikor olvasod? Örülsz neki, megmosakodsz egy kicsit, felfrissül a lelked, és mész a munkába. De nem kötelezed el magad Jézus mellett? Miért? Miért nem változtatsz az életeden? Az Úr zörget, testvérek. Az Úr zörget. Az Úr ott van a szívetek ajtaján. És valahányszor megszólal a ti lelkiismeretet a hangja, Krisztus be akar menni, és helyet kér a ti templomotokba. De mi lesz a sorsotok akkor, hogyha kizárjátok onnan? Emlékeztek, testvérek, Bibliát olvasó emberek vagytok, még szerintem nálam sokszor jobban is ismeritek. Félix helytartóra. Hogy szerette Pál apostolt hallgatni? Mennyire szeretett ő, idézőjelben, imaházba járni? Nagyon kedvét lehet az ige hirdetésben, amit Pál apostol mondott, hiszen akkor egyik legjobb ige hirdetőjét hallgathatta, annyira jó, hogy még ma is az ő leveleit olvassuk a Szentírásba. De amikor ítéletről, de amikor önmegtartóztatásról, és amikor igazságról kezdett Pál apostol beszélni, ami szintén benne van a Szentírásban, akkor azt mondja, köszönjük szépen, hát majd talán később meghallgatlak, Pál. Majd talán később meghallgatlak. Ilyenek vagytok, testvérek. Ott van Krisztus a szívetek ajtaján, és ameddig mosogat, ameddig simogat, ameddig kedves, ameddig jó szó, addig örömmel hallgatjátok. De mikor az húsodba vág, mikor belehasít, mikor sebet ejt a szíveden, és azt mondja, változtatni kell, testvérem, változtatni, mert nincs hely számomra. Már kínlóg a fél lábam. Akkor te elküldöd őt, akkor menj teljesen. Ne csak félig legyél kint, hanem teljesen. Vagy beengeded őt. Amikor így gondolkoztam ezeken a gondolatokon, testvérek, eszembe jutott egy ének. Ez az egyetlen ének, azt hiszem, amelyet nagyon nehéz kibírnom, hogy ne sírjak rajta. És szerintem az összes énekkaros testvér is így van vele. A falu végén van egy kis ház. Hát én megmondom őszintén, mindig gombóc van a torkomban, amikor éneklek, de meg is szoktam könnyezni néha. Hát mert abban a házban lakik az én édesanyám. Ugye, milyen kedves kis tanyám. És ki az, akinek ne szorulna erre az össze a szíve? És testvérek, aztán úgy fejeződik be ez az ének. Üres lesz nékem a kis tanyám, ha nem lesz több édesanyám. Testvérek, nehéz ez. Nehéz ez. De hányszor szorult az összed a szíved akkor, mikor arra gondoltál, hogy üres lesz nékem az én kis tanyám, ha nem lesz benne az én Úr Jézusom? Hányszor gondoltál arra? Üres lesz nékem az én kis tanyám, ha nem lesz ott az én Úr Jézusom? Egyszer ott voltál te is a betlehemi jászolnál. Neked is megszületett a szívedbe az Úr. Olyan volt a szíved, mint az a kis istálló. Büdös, koszos. Szégyenkezve jöttél oda a megváltóhoz, mikor rájöttél arra, hogy milyen az életed. Mikor rájöttél arra, hogy milyen tisztátalanok a gondolataid. Mikor rájöttél arra, milyen tisztátalan a beszéded. És az egész életed csupa szenny. Ha ide eljutottál, testvérem, egyszer, akkor találkoztál a megváltóval. Ott voltál, és óvtad őt. Amikor elindultál a hívő életed útján, azt mondtad, hogy minden nékem Jézus. Minden nékem Jézus. Még mindig minden néked Jézus? Még mindig minden néked Jézus? Vagy nem vigyázol már arra a jászorra? Már üres az a jászol, üres az a kis ház, testvérem. Honnan lehet tudni, hogy kiörült a te szíved? Mert erről sokat beszélünk, hogy be kell fogadni Jézust a szívedbe, meg hogy ott lakik-e Jézus. Honnan tudod, hogy üres a te szíved? Testvérem, mikor olvasod az ígét, és hidegen hagy. Mikor olvasod az ígét, és nem találsz benne egyetlen egy igeverset, ami felgerjesztené a te szívedet. Testvérem, amikor hallgatod az ige hirdetést, jössz, és mész, és semmi nem történik. Vigyázz, mert Jézus nem biztos, hogy már a szívedben él. Testvérem, hogyha nincsen már meg benned az a vágy, hogy a te tiszta ruhádat, amit Krisztustól kaptál, amikor újjászült téged, őrizzed, féltőn, mint a legdrágábbat. Vigyázz, mert üresen áll az a ház. Üresen áll a te szíved háza. Testvérek, a héten olvastam egy ígét Márk evangéliumából. Ez volt az ige. Kiment hozzá Júdának egész tartománya, mármint Jánoshoz, és Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tevén. Mikor ezt olvastam, testvérek, akkor hát megindult a szívem, és azt mondtam, milyen jó bemerítkezni, milyen jó bemerítkezni. Kimenni, elmondani minden bűnt, mindent, ami nyomta az életemet, mindent letenni, elmondani azt is, amit szégyelnék, elmondani az, ami a legcsúnyább dolog az életemben, elmondani a keresztnél, letenni mindent, és milyen jó tisztának lenni, milyen jó tiszta lenni, mint a hó. Hófehér, tiszta hófehér, milyen jó testvérek! Vágyódik az ember szíve, mikor ezt olvassa a tisztaság után, Jézus Krisztus után. Vágyódsz a tisztaság után, testvérem? Vágyódsz-e mindent hátrahagyni? Vágyódsz-e mindent lemondani? Lemondani a szégyen takargatásáról? Vágyódsz erre? Tudod, ha ez a vágy megvan még a szívedben, akkor jó helyen vagy. Jó helyen vagy. Mert igazából minden nap ezt kell, hogy tegyed. Lemondani. Reggelente szoktunk összejönni a családdal, és akkor szoktunk énekelni egy éneket. Azt szoktuk énekelni, hogy Jézussal lenni, ó de jó. Tiszta lélekkel, mint a hó. Szívet nyitni boldogan neki. Mint a kis virág, kelyhét tárja ki. Ezt szoktuk énekelni a gyerekekkel. Jézussal élni mi jó, tiszta lenni, mint a hó. Tiszta lélekkel élni. Hát testvérem, megvan-e ez a vágy benned? Van-e neked erre vágyad? Vizsgáld meg az életedet. Tedd mérlegre az életedet. Benne vagy Jézus Krisztus a szívedben, vagy már kiszorult onnan? Esetleg soha be nem engedted. Még egy dologról szeretnék szólni. Mikor pedig a templomból kiment, mondta neki egy az ő tanítványai közül, Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek. Jézus pedig felelvén mondta neki, látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik. Nézzétek csak meg, testvérek, a tanítványokat. Mit néztek a tanítványok? Hatalmas köveket, a külsőségeket, a templomot, a díszletet. Jézus Krisztus nem ezt nézte. Ha visszaolvastok a 13. vers, 38. 41. versében, ott nagyon jól meg lehet nézni, hogy Jézus mit nézett. És leült Jézus a templom perseinek átellenében. Nézi vala, hogy a sokaság miként veti a pénzt a perseibe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba, és így tovább. A tanítvány azt nézte, mi a látszat? Mi a pompa? Mi a díszlet? Milyen csodálatos minden? Minden a legnagyobb rendben van. Óriási kövek. Az elmúlhatatlanság. Az örökké valóság. A dicsőségnek az épületét nézte. Mert nem tudták, hogy mit kell nézni. Jézus Krisztus más nézett. Jézus Krisztus mindig tudta, hogy mit kell nézni. Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy mit kell szemügyre vegyen a te életedben, ami pontos diagnózist fog adni a te életedről. Jézus Krisztus csak le kell üljön a perselj mellé, és nézni kell, hogy ki, mit, hogyan és mennyit ad. És pontosan megállapította a diagnózist mindenről. Minden tudott. Aztán egészen addig tartott ez az állapot, még Jézus Krisztus gondolata és a tanítványok gondolatai külön úton jártak, amíg a tanítványok nem próbálták meg Jézus Krisztusnak a figyelmét is a templomra vinni, és azt mondták neki, nézd, mester, ezeket a köveket, micsoda épületek! Akkor Jézus, mintha fejbe vágta volna őket, azt mondja, nem marad itt kőkövön. Itt volt a törés, testvérek. Itt van egy fordulópont. Itt van a fordulópont, amit én úgy neveztem el, hogy ébredés. Itt van az ébredés. Ez a történet, ez leírja, milyen az alvóhívő, hogyan történik az ébredés, és le fogja írni az ébredés utáni hívő életet. Ebben a pici igében mindez benne van. Nézzétek csak meg, testvérek, hogy milyen az alvó hívő. Az a hívő, aki Jézus Krisztusnak mutogatja a templomot? Lekötik a külsőségek. Csak a templomra tud figyelni. Elkáprázik tőle. Szinte megbabonázza őket a templom nagy monumentalitása. Nem értik a jelent. A tanítványok nem értik a jelent. Miért mondom ezt? Azért, mert a tanítványok gyönyörű pompába, szinte egy felmagasztott, dicsőült lelki állapotból ott vannak, mint hogyha fellegekbe járnák a templomba. És Jézus Krisztus mit csinál? A templomba szolgál az emberek felé. Kiűzi a pénzváltókat, beszél a farizeusokkal, beszél ellenük, beszél az özvegyasszonyról szól. Ott van az emberek közé szolgál. Miért? Mert tudja ő már akkor, hogy óriási baj lesz itt. Nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. A tanítványok teljesen vakok erre, testvérek. Az a hívő ember, legyen az Úr gyermeke, aki alszik, akinek nincs meg a személyes kapcsolata Jézus Krisztusra, vak arra, hogy megértse a jelent. Nem érti, hogy mi folyik körülötte. Látja, hogy valami mozog, látja, hogy valami történik, valami érzékelődik előtte is, de hogy megfogalmazza, hogy mi az, vak rá. Nem gondolnak az írásokra a tanítványok. Ha a tanítványoknak egy kicsik is józanságuk lett volna, egy kicsike kis világosságuk lett volna arra, hogy meglássák, hogy mi folyik itt valójában, rögtön eszükbe juttattak volna az írások. Mit mondott az ilyen helyről a próféta? Mit mondtak a próféták az ilyen helyzetekről? De nem jutott eszükbe az írás. És nem arra figyeltek, amire az Úr figyel, nem azzal foglalkoztak, amivel az Úr foglalkozik. Testvérek, ez az alvó állapot. Sokszor az alvó állapotból nem úgy kelti fel az Úr az embereket, ahogy az anyuka felkelti a kisgyermekét, simogatja és susog a fülében valami szép dalt. Sokszor az alvó állapotból az Úr Jézus hirtelen felráz, egy pillanat alatt. Gondoljátok el, testvérek, mikor ott volt az Úr, és a tanítványok egy teljesen magasztos, euforikus állapotban voltak a lelkükben, és el voltak kápráztatva a templomtól. És az Úr Jézus egy pillanat alatt, mint a kupán vágta volna, azt mondja ők nekik, hogy itt minden romokba lesz. Kőkövön nem marad. Hát nem lehetett egy könnyű helyzet. Én úgy tudom, testvérek, ezt elképzelni, ezt a helyzetet, hogy onnantól kezdve beszélgettek egészen addig, vidám volt a hangulat. De onnantól kezdve csönd lett. Onnantól kezdve nem lelkendeztek többé. Onnantól kezdve nem volt annyira nagy vígság az ő ajkukon, hanem csöndben elballagtak az olajfák hegyére. Csöndben felmentek az olajfák hegyére. És akkor feltették az első kérdést. Mikor lesznek ezek a dolgok meg? Ez nem egy hebrencs kérdés volt. Nem egy kíváncsiskodó, kis felületes kérdezősködés, testvérek. Ez egy olyan kérdés volt a tanítványok részéről, mint mikor egy halálos beteg, akinek megmondják a diagnózist, megkérdezi az orvosától, mennyi időn van még hátra? Ez egy ilyen kérdés volt. És tudjátok, mikor Jézus Krisztusnak feltették ezt a kérdést, azt gondolom már alig várta, hogy megkérdezzék tőle ezt. De nem mondhatta el nekik, hogy mi lesz ezután, és nem mondhatta azt, hogy mi lesz a templommal, nem leplezhette le ezt az előttük, mert azelőtt a szívük képtelen lett volna arra, hogy befogadják ezeket a dolgokat. Lehet, hogy a fejükkel megértették volna, a jó eszűek meg is jegyezhették volna, de a szívükig soha nem jutott volna el. Azért, mert nem érezték volna át azt, hogy mindaz, amiről Jézus Krisztus beszél, az nem egy rajtuk kívülálló dolog, hanem ő róluk volt szó. És tudjátok, testvérek, akik itt ültök most benne a terembe, Nehogy azt gondoljátok, hogy amiket én itt mondok, vagy amiről az ige most szól hozzátok, az nem rólatok szól. Az rólatok szól. Hozzátok szól. És nem ülhettek így úgy Isten házában, hogy kívülállók vagytok, mint egy a nézőtérben szemlélitek a cselekedeteket. Szemlélitek a eseményeket. Nem ülhettek így. Mert amik történik, az veletek történik. Ti vagytok a valóság. Amikor Krisztus szól az igéje által, az személyesen hozzátok intézi ezt a szót. És jaj annak az embernek, aki ezt a szót nem veszi komolyan. Testvérek, a tanítványoknak fel kellett ébredniük. És amikor a tanítványok felébredtek, Jézus tudta mondani nekik, hogy mi az, amivel nekik ezentúl foglalkozni kell. Egyrészt, vigyázni kell, mert hitetés lesz. A rémületre is vigyázniuk kell, nem szabad megrémülniük. A legnagyobb hangsúly a vigyázásra esik, ez többször is előkerül itt a elkövetkezendő fejezetekben. Aggodalmaskodás, és a végén a kitartás. Annyira szeretnek az emberek ebbe az ige szakaszba arra foglalkozni, hogy na hogy lesz ez az esemény, hogy fog megvalósulni ez a történet, mint hogy lesz ez. Pedig Jézus Krisztus ezeket elmondja, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, amire nektek vigyázni kell. Ezekre a dolgokra kell vigyázni. És amikor Jézus Krisztus ezeket elmondja, akkor feltárja előttük a tanítványi sorsot. A tanítványi sorsot fogja előttük feltárni. Én úgy olyan címet adtam ennek a kis gondolatoknak, hogy élet az utolsó időkben. Testvérek, mi élünk az utolsó időkben? Mi élünk az utolsó időkben? Élet az utolsó időkben. Mi fogja ezt jellemezni? Amint már előbb mondtam, el ne hitessen titeket valaki. Mert sokan jönnek majd az én nevemben. Azok nem úgy fognak jönni, hogy azt fogják magukra, hogy én vagyok Jézus Krisztus. Nem. Ezek nem fogják Jézus Krisztus nevét igényelni, csak Jézus Krisztusnak a hatalmát. És azt fogják igényelni az emberektől, hogy amit én mondok, abba higgyetek. Amit én jónak látok, ti is azt tartsátok jónak. És nélkülem, az én megkérdezésem nélkül semmit ne tegyetek. Jönnek majd olyan emberek, akik isteni tekintélyt akarnak maguknak. Csak ő általuk, csak ő és senki más. Lenyűgöző, karizmatikus személyiségek lesznek valószínűleg, akiknek alig lehet ellenállni. És lesznek ilyenek, de ne higgyetek nekik. Ne higgyetek nekik. Aztán lesznek olyan dolgok az utolsó időkben, a hívőkben, hívőkre, amik nem csak a hívőket érik, hanem minden ember fogja érzékelni. Ezek lesznek a háborúk, nemzetek, országok egymás ellen lesznek, földindulások lesznek és éhségek lesznek. Ami pedig a hívőket fogja jellemezni, és a hívőkre vonatkozik, az öt dolog. Hirdetni kell az evangéliumot minden népnek. Hirdettetni fog az evangélium, így van benne az igében. Hirdetni kell az evangéliumot. Ez a hívők feladata. Van egy olyan mondása itt az Úrnak, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit mondotok abban az órában, mert majd a Szentlélek megadja nektek. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Szentlélek által kell élni. A lélek vezetése alatt kell élni. Nem lehet másképp élni az utolsó időkben, nem az ész vezetése alatt, nem a tapasztalat vezetése alatt. A lélek vezetése alatt kell élni. Harmadik rész, Isten családja a gyülekezetnek sokkal nagyobb szerepe lesz, fel fog értékelődni az Isten családjának az értéke. Miért? Azért, mert az apák a fiakra, a fiak az apákra támadnak. Gyermek, a szülő egymást adja halálra. A hívők nem fogják egymást halálra adni. Azok az én testvéreim, akik az én mennyei atyám akaratát teszik. Sokkal nagyobb értéke, sokkal nagyobb dominánciája lesz az a hívő családnak, a hívő közösségnek, mint a testi közösségnek. És testvérek, jaj annak a gyülekezetnek, ahol a testi közösségek, a testi kötelékek, a testi családok uralma nagyobb befolyásra tesz szert, mint a hívőknek az uralma. Jaj annak a közösségnek. Negyedik dolog, szenvedni fognak Krisztusért. Szenvedni fognak Krisztusért. Ez a kereszt. Tudjátok, testvérek, olvastam egy írást, miszerint nem az a kereszt, amikor valaki azért szenved, mert fáj a lába, meg valami baja van. A kereszt az, amikor Jézus Krisztusért szenvedsz. Mikor Jézus Krisztusért szenvedsz. Azért vagy hátratételben, azért nevetnek ki, Azért legyintenek feletted, mert te Jézus Krisztussal jársz. Ez nem jelenti azt, hogy te állandóan megvallod a hitedet, és ezért, mivel állandóan másokat traktálsz, ezért már nem bírnak hallgatni. Én nem erre gondolok. Én arra gondolok, mikor te nem csalsz, nem lopsz, nem becsületesen élsz. Mikor az összes többi úgy teszi, te akkor se teszed úgy. És ezért te ki leszel közösítve, mert kizárnak ebből a körből, abból a körből. Akkor az Krisztus keresztje. Mert te Krisztus nélkül azt vígan megtennéd, de Krisztussal nem tudod megtenni. Miért? Mert ott bent azt tisztán akarod tartani. Mert meg akarod Jézusnak a helyet őrizni. Az ötödik dolog, amivel szeretném is befejezni, kitartás. Úgy van ez leírva, testvérek, de aki mindvégig kitart, az megtartatik. Nem azért fogtok megtartatni, mert kitartotok, hanem ez lesz a bizonyíték annak, hogy ti hívők vagytok. Hogy ti kitartóak vagytok az Úr mellett. Bármi történik veletek, bárhogy éreztek. És gondoljátok majd el a ti sorsotokat. Mikor azt fogjátok látni, hogy ugyanazok a csapások érnek titeket, mint az összes körülöttetek lévő embert. Ugyanazok a nyomorúságok. Már most is ez van. Ugyanúgy az embernek nincs annyi pénze, küzd az adóssága, küzd ezzel, küzd azzal. De nektek ez nem lesz elég, nektek még jön azért, hogy Krisztusért is kapjátok a nehézséget. Jön még erre rá, és meg fogjátok kérdezni a zsoltáríróval együtt, hogy megy ez, az istentelennek jól megy a dolga, én meg itt vagyok. És akkor meg fogjátok majd ti is érteni a szívetekbe, hogy mindennek eljön a vége. És Isten előtt egészen másképp állnak a dolgok. De a hittel a te szemedet mindig Krisztusra veted, ha hittel mindig Jézus Krisztusra nézel, akkor meg fogod látni azt, hogy te vagy jó helyen, és kitartó leszel Jézus mellett, és azt mondod, hogy majd örömben, bánatban, búban, szenvedésben, nehézségben, olyan, mint egy házassági fogadalom, veled leszek Jézusom. Testvérek, gondolkozzatok el ezeken az igéken. És még utoljára egyetlen egy kis rövid dolgot szeretnék mondani. Én virágvasárnap valószínűleg nem tudok itt lenni a testvérekkel, de olvastam az igét, és van egy virágvasárnapi üzenetem is így előre tekintőnek. Tudjátok, testvérek? Hát lehet, hogy tudjátok, de nekem érdekes volt ezt nézni. Tudjátok, testvérek, hogy mit csinált az Úr Jézus, mikor virágvasárnap vonult be a szamárcsikon? Nagyon érdekes, mert mindenki ugye pálmaágakkal lengette, ledobták a felső ruháikat, újjongott a tömeg. Az Úr Jézus ott ült a szamárcsikón, és sírt. Sírt. Egyetlen egy szomorú arc volt virágvasárnap, testvérek. Egyetlen egy szomorú arc. Jézus Krisztusé. Mindenki örült, mindenki hallelujázott, mindenki dicsőített, és hozsánna a Dávid fiának. Jézus Krisztus meg se szólalt, és potyogtak a könnyei, és azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nem ismerted meg a te meglátogatásod napját. Testvérem, meglátogatott az Úr titeket, ismerjétek fel a meglátogatásnak a napját, térjetek ő hozzá. Amen.